Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot, és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: nem, de 10 tisztultak meg. Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen. Azután hozzáfordult: kelj fel és menj, hited meggyógyított téged. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Tehát Szent Lukács evangéliumában Jézus Jeruzsálem felé tart, Szamária és Galilea határvidékén jár. Ekkor ismerős a történet, bizonyára sokszor hallottuk, nézzük a benső tartalmait. 10 leprás jött vele szemben. Néhány szót a leprásokról mindenképpen kell szólni. A fallal körülvett városokba, így Jeruzsálembe is, nem mehettek be. A falvakba azonban bemehettek, de külön kellett élniük egyébként, tehát aludni, élni, ahol laktak valahol, az teljes elkülönítetten kellett történjen, és amikor bementek a falvakba, vagy egyáltalában az úton bárki közeledett feléjük, akkor azt kellett kiabálniuk, hogy tisztátalan, tisztátalan. Talán a legjobb látható, filmes formája az ő életüknek a Ben Hurban. Látható, ahogy Ben Hurnak az édesanyja és a húga leprás lesz, és ahogy ábrázolják az ő életüket, az valamiképpen mutat valamit arról, hogy mit jelentett leprásnak lenni abban az időben. Egyáltalán az egész film nagyon szép. Tehát ez a 10 leprás nem azt kiabálta, hogy tisztátalan, tisztátalan, hanem: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Nyilvánvaló, hogy itt a betegségükről van szó, hiszen ezzel teljességgel ki voltak zárva mind a kultuszból, tehát az Isten tiszteletből, mind pedig a társadalom életéből. Nem dolgozhattak semmit, hisz bármit készítettek, azt nem tudták eladni, hiszen az leprás volt maga a tárgy is. Éppen ezért egy rettenetes szegény életük volt, koldulásból kellett, hogy éljenek, ami ételt kaptak, ami ruhát kaptak, abba öltözködtek, azzal táplálkoztak. Egy rettenetes élet volt. Volt honnan felkiáltaniuk a nyomor mélységéből: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Itt az is fontos, hogy az Ószövetség megjövendőli, amikor eljön a Messiás, ő meg tudja gyógyítani a leprásokat, ő meg tudja gyógyítani a bénákat, a sántákat, a némákat, a süketeket, stb. Tehát Jézus, Mester, Mester itt az a rabóni, vagyis rabbi, könyörül rajtunk. Jézus pedig rájuk tekintett, és nagyon érdekes, hogy nem a gyógyító szavakat mondja, hanem elküldi őket a papokhoz, hogy mutassák meg magukat a papoknak. Implicite, bennfoglaltan feltételezi azt, hogy útközben meg fognak gyógyulni, tehát van mit megmutatni a papoknak. Miért a papoknak? Nekik volt a dolguk megállapítani a bőrbetegség valamiféle bőrtünetnek a jellegét, és ennek megfelelően kizárni a beteget mind a liturgikus, mind pedig a társadalmi közösségből, tehát evilági társadalmi közösségből. Illetve, ha megtisztult, meggyógyult a bőrbetegség, akkor a papok jelentették ki, hogy igen, ő meggyógyult, és íme visszatérhet most már a liturgikus és vallási közösségbe. Hát ezért küldi el őket a paphoz. Itt eszünkbe juthat Elizeus próféta csodatevése, ő sem mondja ki, amikor Námán, a szír Námán meglátogatja őt. Ő sem mondja ki a gyógyító szavakat, hanem azt mondja neki, hogy menj, és fürödj meg a Jordánban 7 alkalommal, 7-szer. Jézus tehát próbára teszi a hitüket, ahogy Námán is próbára tette, akarom mondani, Elizeus is próbára tette a szír Námánnak a hitét. Ők elmennek, úgymond kiállják a próbát, valóban elindulnak a papok felé, és útközben megtisztulnak. Az egyik, amikor észrevette, hogy megtisztult, meggyógyult a betegségéből, akkor visszament Jézushoz. De csak az egyik. Majd később tudjuk meg, hogy ő szamaritánus volt Jézusnak a szavaiból. Visszament, hangosan dicsőítette Istent. Mert csak is Isten gyógyíthatta őt meg. Jézuson keresztül, ez nagyon fontos dolog. Mert Isten Jézuson keresztül működik, vagyis elismeri Jézusnak a szentségét, az Istenhez való közelállóságát. Természetesen itt még nem jelenik meg a leprásnak a szavaiban a níciai dogma Krisztusnak az istenségéről, de, vagy a kálkedoni dogma nem jelenik meg, de ez a bizonyos Istenhez közelállósága, Istennel eltöltöttsége, Isten erejével eltöltöttsége, hitelessége, ez igenis itt van benne ebben az evangéliumban. Ezekben a szavakban, Isten dicsőítésben. Arcra borult Jézus különleges méltósága előtt. Isten működik benne, tehát ez ugyanaz, ugyanarra utal, mint amit az előbb elmondtam, és hálát adott. Hálát adott Jézusnak, hálát adott az Istennek. És ő szamaritánus volt. Tehát nem volt zsidó. A szamaritánusok elfogadták a Tórát, Mózes 5 könyvét, de a többit nem fogadták el. Nem mentek fel a jeruzsálemi templomba imádkozni. Tehát ilyen módon igen hasonlók voltak a zsidókhoz, és igen-igen eltértek tőle. Ezért óriási volt az ellenségeskedés a zsidók és a szamaritánusok között. Egy pillanatra itt nézzük meg valamit. A 10 leprás közeledik Jézushoz, és mind a 10 teljességgel elhihetjük, elgondolhatjuk, és benne van a képben, hogy teljes lényükkel kiáltják, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Nekik nincsen vesztenivalójuk, csak nyernivalójuk van. És amikor megnyernek mindent, vagyis visszatérhetnek az Isten liturgikus közösségébe, visszatérhetnek a társadalomba, ismét dolgozhatnak, ismét lehet családjuk, visszatérhetnek az adott családjuk keretébe, akkor egyszer csak kitárul előttük a világ, és az lehet bennük, hogy hú, hát most ez csodálatos, akkor irány, és vessük bele magunkat, legyünk jóságosak az elgondolással, az Isten tiszteletébe, a törvény szerinti, a farizeusok irástudók szerinti tiszteletébe, vessük bele magunkat, menjünk, dolgozzunk, menjünk, éljük az akkori életet. De csak egyetlen egy van, aki visszamegy Jézushoz. Hogy konkrétan reflektálni arra, hogy még mielőtt elmegyek, és belevettem magam az egészséges zsidó embernek az életébe. Ez egy szamaritánus, tehát az egészséges szamaritánus ember életébe belevettem magamat. Előtte visszamegyek, és hálát adok az Istennek, aki megtisztított engem, az ő mestere, prófétája, küldötte a názáreti Jézus által. És ő az, aki visszamegy, mint egy reflektál, mint egy elmélkedik, ha tetszik, amíg visszamegy. És ott van benne az, hogy persze, csodálatos, mit tehetek még ezek után. Előttem az élet, előttem a teljes kibontakozása mindannak, amit eddig nélkülöztem. de előtte hálát kell adnom. El kell mélyítenem magamban azt, hogy mi történt, hogy mi ez az egész változás, honnan jöttem, hova megyek, és mindezt Istennek köszönhetem. Isten mielőtt arra kíváncsi lenne, hogy én hogyan imádom ezen túl őt, először arra kíváncsi, hogy hogyan adok hálát. És ez nagyon-nagyon fontos gondolat. Jézus megkérdezte, nem, de 10 voltak, akkor a többi 9, csak ez az idegen ad hálát az Istennek? De a többi 9 zsidók voltak. Volt egy olyan mentalitás a zsidóságban, hogy Isten, mivel ők kiválasztott néphez tartoznak, ezért Istennek, mint egy hát természetes dolog, hogy segítenie kell. De Istennél nincs ilyen, hogy kell. Tehát ez mindig ott van a Szentírásban is. Isten szerető atya, éppen ezért szerető atyaként kell hozzá menni, és ő gondviselő, örök életünket akarja mindenek előtt, és nem pedig e világi, gőgös életünket. Jézus pedig azt mondja az idegennek, a szamaritánusnak, kelj fel és menj, hited meggyógyított. Vagyis magatartását hitként értékeli, valóban hit, hiszen úgy fordul Jézus felé, mint aki Isten embere, mint aki valóban Istennek az erejével gyógyít, és akinek azzal együtt, hogy Istennek hálát ad, Jézusnak is hálát kell adni, aki mint próféta lehajol a leprásokhoz. Tekintetre méltatja őket Isten szemében. Tehát ez a hála, ez nagyon fontos dolog. Azt látjuk, testvérek, hogy ma korunkban olyan színvonalon élhetünk, amiről azt lehet mondani, a felső osztályok sem álmodhattak 200-300 évvel ezelőtt. Ma egy átlag takarítónő is azon az színvonalon él, ami teljes luxusnak számított 300 évvel ezelőtt. Most erre lehet azt mondani, hogy miért kell ilyen anakronizmussal jönni. Azért, hogy lássuk meg, az életnek van egy abszolút követelménye, aludni kell egy létbiztonság, és van egy relatív követelménye, amit a kor állít, a kornak a követelményei állítanak, és az emberek bizony sokkal inkább hajlanak arra, hogy e kor követelményeinek meg akarjanak felelni nagyon-nagyon nagy áron, mint csak, hogy elmenjenek templomba, és hálát adjanak az Úristennek azért, mert nálunk biztonság van, mert nálunk az erkölcsi élet lehetséges, mert ha bemegy az ember a boltba, akkor nem üres, mert elmehetek a templomba, van pap, van gyóntatószék, van szentmise, van Isten az égben, és elérhető az evangélium és annak igazsága. Minden nyomor, minden nehézség, minden fáradtság, minden betegség közepette. És van gyógyító Isten, van szerető Isten, aki odafigyel mi ránk. De ezt nem lehet másképp elmélyíteni, csak hogyha az ember tényleg fölkel és azzal kezdő, hogy köszönöm, Uram, megtartottál engem. Te teremtettél, te váltottál meg, a tied vagyok. Hálaadás nélkül, reflexió nélkül visszahajlok a múltra, az előző napra is este hálát adok, az éjszakára is reggel hálát adok, és napközben egy pillanatra megállok és hálát adok. És ezzel együtt kérem, Uram, ahogy eddig segíts meg, most is, ezután is tarts meg, és én végtelen hálás szívvel köszönöm neked, hogy érdemeket szerezhetek, neked élhetek, tied lehetek, köszönök mindent, Uram. Tehát ez legyen meg bennünk, ne azt nézzük pusztán, hogy hú, mennyi mindent elértünk, és akkor még többet el tudunk érni. Mert egyszer csak eltűnik belőle a konkrét hálaadás szelleme, és a végén az ember beleesik az aktivitás eretnekségébe. Jövök, megyek, teszek, veszek, intézkedek, pecsételek, és a jó Isten is boldog velem. Nem lesz boldog velem. Az Istenem azt akarja, hogy én mennyi mindent tegyek érte, hanem azt akarja, hogy bármit is teszek, azt az ő szeretetében tegyem, hálaadással tegyem, átgondolással tegyem, az egészre való tekintettel tegyem. És akkor a hálaadásból, az ember mélységeiből egy új, megfontolt, az egészre, a társadalomra, a vallásra, az Isten konkrét személyes szeretetére való gondolkodás születik, és így tudja vinni tovább az életét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.